funkció szerint hogyan tudjuk a pletykát besorolni?
A pletyka funkciója lehet kapcsolati szintű, interpersonális, azonban érdemes arról beszélni, mert két ember között nincs pletyka. Tehát Robinson Crusoe és Péntek nem tudtak pletykálni a szigeten, hiszen kellett volna egy harmadik személy. Tegyük fel, hogy Robinson Crusoe pletykát hajdani régi a angliai ismerőseiről, de ez annyira Pénteknek nem lehetett érdekes, maximum a storytelling szintje.
És az sem érdekes, mondjuk, hogy a sziget másik felén élő, nem tudom én, kőszáli kecske család mit csinál?
Az nem pletyka.
Mert az nem emberről szól, ugye?
Így van. Így van, illetve hát nem kötődnek hozzájuk olyan érzelmek, ami miatt érdekes lenne.
De aki ennyire magára számukra marad a szigeten, az nem kezd el halucinálni és képzeletbeli emberekről pletykákat gyártani.
Ez egy jó gondolat, ezt meg kellene vizsgálni.
Majd a Számkivetett kettőben esetleg Tom Hanks eljátsza ezt a részt. Na, de akkor térjünk csak ide vissza, hogy funkció szerint, vagy működés szerint.
Nagyon fontos a reputáció megbesültség tekintetében a pletyka munkája. Tehát a pletykából tudjuk meg, hogy a másik ember idézőjelben hány pontos egy bizonyos aspektust illetően. Tehát például, ha azt mondom, hogy most egy hétig együtt dolgoztunk Kálmánnal, és elég gyorsan tudtunk haladni, lehet, hogy az, akivel beszélek, azt mondja nekem, hogy hát, az elején így csinálja, akkor megtévesz téged, aztán majd lelassít, és észbe se kapsz, már te végzed el a munkának az oroszlán részét. Aminek a fő jelentés az, hogy az nem úgy van. Hiába tesz úgy Kálmán, mintha ő jól és odaadóan dolgozna, az nem úgy van. Tehát ez a fő üzenete azoknak a pletykáknak, amik a reputációról szólnak, a megbecsültségről szólnak, viszont itt nem tudom szétválasztani, hogyha a rangsorról beszélünk, illetve az együttműködésről beszélünk, mert ez a három fogalom egybefonódva jelenik meg.
Kálmán mentségére szeretném mondani neked azt a sztorit, hogy 2004. január-februárjában, amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elment Athénba megszemlélni, hogy hogy állnak a játékokra való előkészületek, félkés stadionokat találtak, és hát nyáron ugye el kellett volna kezdeni az olimpiát, akkor kérdezte a NOB tag, hogy hát mégis hogy lesz ebből valami, és akkor mondta neki ott a görögben fentes, hogy ne aggódj, ez olyan, mint a görög tánc, azt írta ki. A végére minden begyorsul. Szegény Kálmán, ugye, a te példádban, ugye, leadja a munkát, és a másik végzi el. Na, tehát akkor reputáció, rangsor.
Megbecsültség, rangsor és együttműködés, reputáció, hierarchia, kooperáció.
A kooperációt nem értem ebből.
Nem fogok együttműködni egy olyan emberrel, akiről azt híresztelik, hogy nem tud kezelni egy ilyen és olyan programot, nem fog segíteni nekem a munkám során, akivel kapcsolatban engem lehet, hogy veszteség ér.
Ez egy aknamunka a pletyka részéről. Tehát, hogy még nem is találkoztam azzal az emberrel, és sosem próbáltam vele dolgozni.
Miért ne találkoztam volna? Tegyük, hogy 5 éve együtt dolgozunk, és meghallom róla, hogy az utóbbi 6 hónapban egyre megbízhatatlanabb. Hát, vagy az otthoni események miatt, lehet, hogy az is kevesebbet keres, vagy több kiadása van, de már 3-an is tapasztalták a csoportunkban, hogy egyre megbízhatatlanabb. Miért lenne ez aknamunka?
Hát, mert nem tapasztalaton alapul. Tehát hallok valamit
róla. A másik embernek a tapasztalatán alapul.
Hát csak nem tudjuk, ugye, hogy igaz-e vagy sem. Hogy ez rossz indulatból történik a pletyka, vagy pedig egy valós tényt kotyog el?
Hát, hogyha például ez az ember, aki elkotyogja, kedvel engem, vagy úgy tudom, hogy kedvel, akkor lehet, hogy jót akar nekem. Én legalábbis ezt feltételezem. Ne vele csináld ezt a feladatot, válasz bárki más, mert egy 2-szer annyi ideig fog tartani.
Tehát ami a másiknak rossz indulat, az egy harmadik ember felé jó indulat, ugye?
Akkor értelmezhetjük rossz indulatnak, hogyha Kálmán azt mondja, hogy nem is igaz, hogy lassan dolgozom, de ezt meg lehet állapítani egy objektív mérőszámmal. Természetesen senki nem örül annak, hogyha pletyka szól róla, mert a pletyka mindig értékelést tartalmaz magában, és ez nagyon ritkán pozitív értékelés.
Egy vállalatnál ezek szerint akkor a HRS-nek nagyon sok időt kell a pletyka kezelésére fordítani? ott fut össze a legtöbb ilyen pletyka dolog?
Nem, mert nagyon meghatározzák a fizikai terek azt, hogy hol pletykálnak az emberek. Hogyha lépcsőzni kell, vagy liftezni kell a HR-ig, akkor el fog halni a pletyka.
Tényleg?
Hát praktikusan nem lehet átadni olyan jól. Persze, lehet, hogy felviszik, de az öltözőben sokkal jobban lehet pletykálni. A HR az néha rálát, néha nem lát rá. Inkább például mondjuk a karbantartás az, akik jönnek, mennek, minden folyosó, szerelgetik a villanyt, a csapokat, meg a különböző eszközöket, műszereket, és közben hallják, és mondják is a pletykákat.
Ez fantasztikus. Az olyan, mint hogy egy víruskutatónak az eredményeit tárnád elénk, csak a vírusot behelyettesíted a pletykára.
Hát nem feltétlenül, mert a vírus és a pletyka változása különbözik. Tehát a pletyka nem úgy mutálódik, és erről majd beszéljünk később. Én azt javaslom, hogy akár egy önálló adás keretében, mert biztos, hogy nem kis témáról van szó.
Ez marha érdekes, hogy vannak dolgok, amik lekorlátozzák, és vannak, amik meg segítik az áramlását. Tehát, és most ez egy teljesen kézzelfogható példa, hogy a lépcső, a lift az akadálya a pletykának, a szertefutó karbantartó, meg a nem tudom, kis ételfutás a többi épületen belül, az pedig a vívőanyag.
Uh-huh. Hát valamennyire. Tehát ez sem ilyen pofon egyszerű. Én azért nem szeretem általában ezeket a bátor hasonlatokat, mert akkor az ember elkapatja magát, és rögtön azt hiszi, hogy mindent meg tudunk szerelni, fel tudunk tárni, és le tudunk írni ezekkel a hasonlatokkal. Az ember egy jóval bonyolultabb lény, és ezért a kapcsolata is jóval összetettebbek, sem hogy átvéve a hasonlatokat a természettudomány világából fakkokba gyömöszölhetnénk akár a pletykákat, akár a terjedéseiket. Viszont arra jók ezek a párhuzamok, hogy közelebb kerüljünk a pletyka működésének a megértéséhez.
Mi van, hogyha úgy nézzük a pletykát, hogy területre lebontva, nevezetesen ezzel országokat értem, vagy akár társadalmakat értek, tehát mondjuk egy nyitottabb társadalomban milyen a pletyka élése és virulása, és egy zártabban milyen?
Nehéz erről beszélni, mert a pletyka kicsit olyan, mint az anyanyelv, tehát nagyon sokáig kell benne élni ahhoz, hogy az ember kódolhassa. Például én értem évekig Németországban, de egy kisvárosban, és Budapestről költöztem oda, és egy kisvárosi pletyka nagyon más, mint egy nagyvárosi. Az biztos, hogy mondjuk a skandináv országokban nagyok a terek, és ez kedvez a nyitottságnak, a transzparenciának. Így például van olyan skandináv ország, ahol megnézhető az, hogy a szomszédom mennyit adózott, és mégsem nézik meg ezt olyan sokan, nem elsősorban azért, mert nem kíváncsiak erre, hanem mert a szomszéd láthatja azt, hogy kinézte meg az ő adózását.
Aha, mert hogy az is nyilvános adat.
Hát nem, annak, akinek az adózását megnézik. Aha. Tehát nem mindenki nézheti meg mindenkinek a kukkolóját.
Aha. Ez kicsit, mint az ügynök akták.
Az biztos, hogy a kultúránknak komoly köze van a pletykáink alakulásához.
Mi a helyzet a nem skandináv társadalmakkal? Afrika, Magyarország, Amerika, bármire lehet specifikus példát mondani?
Meggyőződésem, hogy az éghajlat meghatározza azt, hogy az emberek mennyit pletykálnak, hiszen lássuk be, hogy zúgó szélben, fagyban nem ugyanaz az élmény átmenni a szomszédhoz, mint mondjuk Leander bokrok között, amikor cirogatja az embernek az arcát a napfény, és finom tengerillat van a levegőben, ha a mediterrán országukra gondolunk. Úgyhogy itt bizony vannak különbségek, illetve ami még meghatároz a pletykát, hogy organikus, természetes, vagy pedig mesterséges közegben terjed. Ugye a nagyvárosok azok már nagyon-nagyon mesterségesek. Oda mindenki a saját pletykáját hozza be, a saját faluját éli meg az útvonalai mentén, míg a kisebb településeken jobban hasonlítanak egymásra a különböző országoknak a pletykái. Hiszen lehet, hogy nagy távolságok vannak Skandináviában, de a falu ott is falu.
És hogyha végre a zúgó szélben, csikolgó fagyban átér a szomszédhoz, akkor kinyitnak egy üveg vodkát, és már is megered a nyelvük. Hogyha a pletyka megjelenési formáit szeretnénk valahogy rendszerbe foglalni, akkor az viszonylag egyszerű, nem van az? Írott pletyka, meg a szóbeli pletyka. De a szóbeli pletykában is vannak nehézségek, hogy mondtad ezt, hogy fagyban, hóban, zúgó szélben nehéz pletykálni, ott is, ha valakinek rosszak a beszédképességei, az nem lesz jó pletykás.
Attól függ, hogy milyen pletykákat tud. Hogyha valakinek nem jó az orgánuma, de fontos emberekről tud izgalmas dolgokat mondani, akkor ezt én elengedem a fülem mellett.
Aha,
és nem aki, azt, amit mond, hanem ahogy mondja.
De aki motyog, vagy racsol, vagy susog, vagy pöszög. Kadar, pöszög.
Hát neki nagyon jó pletykát kell mondania ahhoz, hogy odafigyeljenek rá az emberek. Az írásbeli és a szóbeli pletyka másképp is elkülönül, hiszen az írásbeliség 50 éve mást jelentett, egy papírlapra vetett betűket jelentett, amit nagyon nehéz volt sokszorozni, amit nagyon nehéz volt egyszerre több embernek megmutatni, ami nagyon eltér attól ma, hogy az ember fényképet készít egy csetszobában zajló beszélgetésről, és biztonság kedvére elteszi azokra az időkre, amikor hasznát veheti majd ennek, akár a zsarolás céljából is.
50 éve még elsősorban szóban terjedt a pletyka, most pedig írásban is hasonló áramlása van?
Nem tapasztalunk ilyesmit. Nem látunk erre példákat. Az könnyen lehet, hogy olyan csetszobákban, ahol egyszerre ketten vannak, maximum hárman, terjed a pletyka, viszont ezen már óvatosak az emberek, és ezek nem látszanak a nyilvános felületeken. Nagyon nehezen mérhető. Nem tudom, hogy maga az óriás cég képes-e arra, hogy ezt mérje és leírja a Facebook.
A Meta?
Igen, hiszen nem nyilvánul meg, tehát nem találkozunk mások pletykáival, csak a saját pletykáinkkal találkozunk, és valaki azt mondja, hogy de van az online közösségi médiában is pletyka a csetszobába beírva, hát van akinek az olyan, mintha kettesben beszélgetne valakivel, tehát ettől, hogy elektronikus lesz, hogy digitális lesz, nem jelenti azt, hogy a pletyka kibudjon.
Nem úgy van, mint a szál az ének szájról szájra, ugye? És mi van a vizuális pletykákkal?
Hát az első vizuális pletykának talán azt a történetet tekinthetjük, azt a mítoszt, miszerint Arakné, aki híres szövőnő volt, kihívta Pallas Athénét egy szövőversenyre, Athéné közben ugye a szövésnek is az istennője volt, de Zeusnak is a leánya, a főisten leánya, és bizony Arakné pontosan azokat a szerelmi jeleneteket kezdte el megszőni, azokat az ágyjeleneteket, amelyek hát Zeus hírnevét igencsak tépázták. Pallas Athéné meg is haragudott emiatt, és haragjában pókká változtatta Araknét, az arachnofóbia kifejezés innen ered, és aztán Velázquez megfestette ezt a képet. Nagyon szépen, és láthatjuk azt, hogy milyen haragot vált ki például, nem a Velázquez képén, hanem a mítosz mondja el ezt, milyen haragot vált ki az, hogyha valaki rágalmaz mondjuk, vagy pletykát mond az én édesapámról.
Ez tök érdekes, tehát, hogy előbb volt meg az, hogy Arakné szőt, aztán pókká változtattak, és pókként tovább szőt.
Igen.
Tehát nem az van, hogy egyébként a pók sző, és arra kapta Arakné a nevét, aki egyébként történetesen szőtt. Van egy német közmondás is, ez a, hogy is van, alles was lebt und webt.
Igen, minden, ami él és mozog, az szövődik, tehát egy szövevény maga
az életünk. Az a szőni, ugye? Szőni németül. Egyébként a pletykát nem így mondják németül, ugye? A pletyka az...
Klatsch und ratsch. Például.
Óriás.
Általában csak klatsch. Egy hangutánzó szó. Magyarul is, hogyha azt kimondjuk, hogy pletyka, kicsit olyan, mintha egy kavicsot dobnék a vízbe, nem?
Nekem is tovább gyűrűzik. Ecsetről egy ilyen, valamit oda pöttyintenél egy táblára, egy pletyk. Aha. Pletyka, igen, valami, vagy foltot hagy. De ez persze, ez most már csak ilyen szinesztézia. Tehát akkor például a barlangrajzok nem voltak pletykák?
Nem igazán, mert nem lehetett beletenni a pletykát mondónak a véleményét és az érzelmeit. Tehát a vizuális pletyka inkább egy fénykép az. A fényképekkel meggyőződésem sokkal többet lehet pletykálni a közösségi médián, hiszen a fénykép rengeteget üzen. Arról, hogy hol készül, arról, kik vannak rajta a kép alá, és sokat elmond az, hogy kik lájkolták, az, hogy kik osztották meg. Például, hogy a vizuális pletykáról beszélünk, akkor ennek elképesztő tere van a közösségi médiában.
Az Instagramra gondolsz?
Az Instagramra is, és a Facebookra is.
Uh-huh. És mi van, hogyha most befejezzük ezt a felvételt, és még kint süt a nap, és teszünk egy szép sétát a normafán, és látunk egy monogramot a fába vésve, látunk egy szívet bicskával a fába vésve, mert azóta már megnagyobbult, ahogy nőtt a fakéreg. Az miről tanúskodik? Az nem pletykál arról, hogy Évi és Ákos, nem tudom, ott járt
2016-ban. Hát ismerjük Évit és Ákost. A tudományos definíció értelmében ismerhető szereplőről szóló nem publikus információ. Ha nem ismerjük Évit, ha nem ismerjük Ákost, akkor ők csak egy párosok közül, akik a fakérgébe vésik a monogramjukat és a szívet, ami a szerelmüket jelképezi. Ha egy kisebb közösségről beszélünk, ott szinte minden pletyka fontos, hiszen kevés emberrel történnek a dolgok, és nem engedhetjük meg magunknak, ha 120 lakunk a faluban, hogy összevesszük akár négyjel. Az már túl sok. Az már túl sok. Vannak amiről sokan tudunk, és sokáig fontosak a számunkra. Ezek a pletykának a különböző besorolásai, ezzel viszont egy olyan tág témakört nyitnánk ki, hogy én azt javaslom, hogy szenteljük ennek is egy külön adást majd annak idején.
Egyértelműen szentelni fogunk. Úgyhogy kedves hallgatók, tartsatok velünk továbbra is, és ne felejtsétek a két alapkérdést, azt, hogy pletykáltál ma már. Arra mi a válasz?
Szinte biztos.
És az, hogy pletykáltak-e ma rólad?
Szinte biztos.
Ez volt a pletyka, és ami mögötte van, Svetelszky Zsuzsával
és Simonyi Balázsa.